Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te nevedben lehetünk itt együtt és egyek. Köszönjük a te jelenlétedet, mert az, hogy mi itt vagyunk, az nagyon jó dolog és nagyon kedves dolog, de nélküled nem akarunk lenni. Úgy vagyunk, mint Mózes, aki azt mondta, hogy ha a te orcád nem jön velünk, akkor nincs értelme elindulnunk. Olyan jó, hogy itt vagy, Uram. Olyan jó, hogy számíthatunk rád, és te is számítasz ránk. Nem csak mi hiszünk benned, és egyre inkább hinni és bízni akarunk, hanem olyan csodálatos, hogy te hiszel bennünk. Te bíztatsz és bátorítasz bennünket a te szent lelked által, hogy ne adjuk fel, ne hagyjuk abba, ne törjünk össze, nem álljunk eléd, tárjuk ki a szívünket, öntsük ki eléd, mint a vizet, ami belül van, ami fáj, ami nehéz, és ugyanakkor jöjjünk eléd mindig hálaadással, mert mindig rád tekinthetünk, és tőled, belőled az erő származik ki. Így akarunk ma is megérinteni téged. Így várjuk a te jelenléted, a te hatalmadat, a te dicsőséged, a te vigasztalásodat, felemelésedet, téged. Testvéreim általában úgy kezdték, hogy a mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Ne szokjuk meg, anélkül, hogy átgondolnánk, hogy mit is mondunk, és mit is hallunk, és csatlakozzunk élő módon hozzá, hogy valóban a mi segítségünk az Úrtól van. És kedves testvéreim, nagyon nagy szükségünk van az Úr segítségére. Lehet, hogy olyan dolgokat is fogok ma felvázolni, ami megijeszt benneteket. Nem ez a célom, hanem azt meg kell látnunk, és azt szeretném én is bemutatni, hogy egyedül Isten a mi erősségünk. Ő a mi erős kősziklánk, várunk, szabadítónk, akiben bízunk, akire ráállhatunk, akitől származik minden, és akitől származik minden közösség. A mi közösségünk is, itt és most, és a mi közösségeink ott helyben, ahol vagyunk. És Isten fel akar bennünket hatalmazni arra, hogy őt képviseljünk, hogy jellé legyünk ebben a világban. Mert ez a világ, ez egy olyan mélység felé halad, aminek a vége a kárhozat. Jézus nem hiába mondta azt, hogy van egy széles út és van egy keskeny út. A keskeny úton nehéz járni, de az életre vezet. És mi azért vagyunk jelek, hogy ebben mi magunk így járjunk, és ebben segítsük másokat, hogy megtalálják ezt a keskeny utat, és ezen járjanak, mert széles az út, és sokan járnak rajta, ami a pusztulásba vezet. Segítsünk, hogy ne így legyen, hogy minél többen átjuthassanak a sötétségből a világosságba, hogy megismerjék a mi szeretett Urunkat. Ez csak úgy lehet, hogyha mi megismerjük. Egy gyerektáborból jöttem múlt héten, egy evangélikus gyülekezetben voltunk, és az utolsó nap a magvető példázatáról volt szó. Ugye ismerjük jól, magvető megy, szórja a magot, egy része köves talajra esik, útfélre esik, gyomok közé esik, és van, amelyik jó földbe hull. És annyira érdekes, hogy ugye az termést hoz. 100-szoros, 60-szoros, 30-szoros termést. De ez nem automatikus. Sokszor azt gondoljuk, hogy amikor jön a mag, akkor azt már egyből adjuk is tovább. Olyan osztjuk az észt. Mert tudjuk, hogy mi az igazság, mert tudjuk, mi a valóság, de sokszor nem járja meg az útját bennünk. Mert amikor jön a mag, akkor először belénk kell hullani, először nekünk kell a jóföldnek lennie, lennünk, és el kell halni ennek a magnak bennünk, és aztán ki kell csírázni a szárba kell szökkennie, levelet kell hajtania, virágot kell bontania, gyümölcsöt kell érlelnie. Na és ebben a gyümölcsben lévő magukat tudjuk majd továbbadni. Ha nem fordult meg bennünk az ige, ha nem járt át bennünket, ha nem dolgozta ki bennünk magát, akkor olyan magukat adunk tovább, ami valahogy a mi hiteles megéltségünket nem tükrözi. Nem erre van szükség a világnak, hanem arra van szükség, hogy lássák a mi életünket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Két hatalmas sereget látunk ma vonulni. Két hadoszlopot. És mi itt Magyarországon, mi itt Európában, akár ezen a héten is mind a kettővel szembesülünk. Az egyik hadoszlop az maga Európa, Európából jött és jön. Ott, ahol elfelejtjük a gyökereinket. Ma Európa nem hajlandó az alapvetésének a preambulumában megemlékezni arról, hogy vannak keresztény gyökerei. Szólunk a görögökről, a görög kultúráról, szólunk arról, hogy megtörtént a felvilágosodás, szólunk a humanizmusról, hát nagyon sok mindenről, de a kereszténységről nem. Kiadtak olyan naptárat néhány évvel ezelőtt, amiben benne vannak a muszlim ünnepek, benne vannak a hindu ünnepek, benne vannak talán még a baháj ünnepek is, de karácsony nincs benne, húsvét nincs benne, semmilyen keresztény ünnep nincs benne. És ezt nagy példányszában nyomták, és talán azt mondja, bocsi, véletlenül kihagytuk. De majd legközelebb, majd pótoljuk. Egy kis példa. Volt egyszer egy pók. Egy gyönyörű tó, ott van egy erdő, és egy kis pók egy fonálon leszáll. Azt mondja, micsoda gyönyörű ez a táj, hát itt fogom én kifeszíteni a hálómat. És megcsinálom, elkészítem a leggyönyörűbb hálót. És fonja, 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 és tényleg azok a mértani alakzatok, az a látvány, az a vizuális csoda, ami elkészült, az ő magát is átbizsergeti, távolabb megy, nézi, gyönyörködik a művében. Aztán meglát egy szálat, ami ott rombán, durván csak úgy ott van, és ebben a komplex műben nincs funkciója, valahogy nem illeszkedik, oda megy és elvágja. És összeomlott az egész. Ez volt az a fonál, amin leereszkedett. Ami az egésznek a kezdetét adta, ami az egész struktúrának az alapját belefoglalta. És így vagyunk mi Európában. Nagyon sokan azt mondják, hogy a demokrácia őshazája, itt a legigazságosabb élni, itt a kisebbségeknek is meg kell adni a jogait, és lám, mik történnek. Most szombaton a homoszexuálisok megint vonulni fognak. Budapest egyik főutcáján, az Andrássy úton. És egy szomorúság is eltölt bennünket, persze ez vegyes felháborodással, sok mindennel, hogy hova jutottunk. És ha megnézzük ezeket a tendenciákat, amik ugye elindultak, és most egyre inkább átveszik az uralmat, egyre inkább beforagodnak a közbeszédbe, a jogba, a művészetekbe, igen, nagyon sok mindenben ez megjelenik, kifejeződik, és azt mondják, hogy coming out-olj, hát vald meg magad, hogy te is az vagy, ezzel is erősítsd, gyere ki a fényre, mondd el, hogy te mit érzel, nektek pedig többség, nektek pedig ezt el kell fogadnotok. Nem régiben hallottuk, hogy ugye az amerikai legfelsőbb bíróság 5-4 arányban is nagyon nagy csata volt ez, elfogadta azt, és kötelezővé tette, hogy minden amerikai államban, tehát az államok ezt nem latolgathatják, külön nem minősíthetik, és nem hozhatnak törvényt erről, hanem neki kötelező olyan törvényt hozni, ahol a meleg házasságot, az egyneműek házasságát el kell fogadni. Ez nem választás kérdése, ez törvény. mostantól. És az Európai Bizottság alelnöke néhány nappal ezelőtt ugyanezt megpendítette, hogy itt is kellene egy olyan törvényt alkotni, hogy mindenhol, mert 9 államban bevezették már, van 7 állam, itt Magyarországon is úgy van, hogy hivatalosan élettársi viszonyban lehetnek, de megint csak el akarják foglalni ezt a területet is. Aztán látunk egy másik sort, egy másik vonulást. Jönnek a menekültek. Hosszú tömegsoron van. Azt halljuk, hogy Líbia partjainál 500 000 ember vár arra, hogy behajózzák Európa irányába. Európában már így is több mint 52 000 muszlim él. 52 000 felett. Az ember olvassa a híreket, megdöbbentő dolgokra lesz figyelmes. Ugye a liberális Európának nem kell a kereszténység. És ez szerint a mohamedán vallás, az iszlám az, ami egy szükségük van, az fog itt elterjedni. Ők jönnének nagyon szívesen, hát látjuk, az ISIS is közreadta azt a térképet, ami ugye magyarországi része is benne van, meg Spanyolország is. Minden évben van nap vagy hét, amikor ők arról emlékeznek meg, hogy Spanyolország az övék volt, és visszajönnek, és majd elfoglalják, és újra az övék lesz. Kadhafi olyanról beszélt, hogy Európa az iszlám ölébe hull. Nem kell egy puskalövést sem tenni, csak jönni kell és szülni kell. Nagyon rossz Európának a demográfiai helyzete. Fogy a társadalom és előregszik. Ahhoz, hogy egy társadalom prosperáló legyen, ahhoz, hát most csúnya az, hogy 2,11 gyermek kell minimum, ez nyilván két-három gyerekes családok kellenek, nem pedig egy kézés vagy egy gyerek sincs, hanem három vagy több gyerek. Például Franciaországban 1,8 ez a szám. 1,9 alatt nagyon nehéz fordítani, 1,3 alatt pedig lehetetlen. 1,8 a Franciaországban a születési átlag, és a francia muszlimoknál meg 8,1. Ugye azért az ország, aki teleszüli, mondták volt. És látjuk, hogy emelkednek az arányok. Svédországban még csak 4%-nyi muzulmán él, bár az egy nagy célország, most nagyon sokan akarnak oda menni, de a bűneseteknek a 75%-át ők követik el. Tehát 4% követi el a 75%-ot. És mindenhol rossz a helyzet. Franciaországban, Angliában, Németországban. Csak 3 000 000 török vendégmunkás él a 80 000 000-es Németországban. És a 8% a muzulmánok aránya. És növekszik. Hollandiában minden második megszületű gyerek muzulmán. 15-20 év és a lakosság fele muzulmán lesz. Ha nem számolunk a bevándorlásra. Márpedig jönnek. Mióta hallották, hogy kerítést építünk, azóta ugye még erősebb. Egy hétvégén 1500-2000 ember is érkezik, és ugye minden nap. Eddig a 500 valahány ember érkezett, most már többen jönnek. 2 éve 13 000 bevándorló érkezett Magyarországra, múlt évben 42 500. Igaz, csak 800-an kaptak menekült státuszt. Idén már az első fél évben olyan 60 000 körül, 53 vagy 56 pontosan, most nem tudom, a számok volt a szám. És ha olvasunk Olaszországot, akkor látjuk, hogy Líbiából jönnek át csónakokkal. Sajnos nagyon sok ember meg is hal. Sőt, volt olyan, hogy muszlimok kidobálták a keresztény társaikat, és ott fulladtak a tengerben. Tehát érdekes a helyzet Európában. és veszélyesnek tűnik ez a helyzet. Sőt, úgy néz ki, hogy ez nem egy magától áradó migráció, hanem például ISIS is bejelentette, ugye, hogy ők el akarják fogadni Rómát, és hát lehet, hogy a migránsok közé bevegyítik a saját harcosaikat is, hogy különféle terrorcselekményeket hajtsanak majd végre. Nézzük meg a másik oldalát is ennek, mert itt Európában egy félelem indulhat el emiatt. De nézzük meg azt, hogy miért is jönnek ezek az emberek. Nyilván vannak gazdasági bevándorlók, akik csak azért jönnek, csak hogy tudjanak enni meg inni. Ugyanis a földnek a forrásai, az élelmiszer, a víz, a jó környezet, az egészséges életmódhoz való lehetőség és kapcsolódás, ezek fogynak. A bioszféra pusztul. Fajok tűnnek el. És ezt nagyon sokáig sorolhatnám, mert én erdész vagyok, és nekem ez egy nagy témám. De ez az egyik dolog. 76-ban, mikor tanultunk, akkor már foci pályányi erdőterületek tűntek el az Amazonasból, a föld lélegző tüdejéből, és ott ugye nagyon vékony a humusz réteg, és akikor kiírják az erdőt, valamit tudnak mögé tenni, de ebben a vékony humuszban egy darabig él, aztán az elpusztul. Tehát fogy a termő, talaj, fogy minden, kiírtanak erdőket egy dombon, jön a defláció, meg tehát fúj a szél, meg a víz, és akkor lerombolja a talajt, és nem lehet újra telepíteni. Dínári hegység így járt, azért vannak kopárok. Tehát ez az egyik. A másik ugye, hogy éhség. Éhség van. Nem teremnek meg dolgok bizonyos helyeken. A víz nagy kincs, hatalmas kincs. Valaki azt mondta, eddig a kőolajért voltak arcok, most majd a vízért. Mert nincs elég. És az emberek élhető életet akarnak élni, és azt hiszem, ez egy természetes kívánalom. Ugyanakkor vannak a harcok, van a gyűlölet. Talán mi itt, akik mondjuk átélték a háborút, azt tudják, hogy mitől kell félni, és milyen szörnyűségek lehetnek az embereknek a szívében. De amikor most valahol háborúdulnak is értelmetlenül, megölnek embereket, és megfosztanak a hazájuktól, megfosztanak a házuktól, megfosztják az élet lehetőségeiktől. Egy szatyorral kellett, mit tudom, a jazidiknak, meg keresztényeknek elmenekülnie, mert jött az iszlám állam, és a Szindzsár hegységben fenn bolyongtak, ahol nincs víz, nincs élelem, és a gyermekeik a karjukban haltak meg, mert rosszabbul bírták az éhezést és a szomjazást. Micsoda dráma, micsoda tragédia. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa elkottyantotta magát, azt mondta, hogy 1 milliárd ember van, aki a világban mozog, aki nem találja a helyét. 7 milliárdan élünk. 1 milliárd ember mozog a világban, keresi a hazáját. Néhány éve Szabadka környékén menekültábort látogatta meg, és ez nem menekültábor volt, ez egy agyagbánya, ahova oda húzódtak. És tél volt, és mínusz 20-25 fok voltak abban a télben, és találkoztunk, beszélgettünk, főleg afgánok voltak, de volt nigériai keresztény is köztük. Volt olyan afgán ember, aki 3 éve úton van. 3 éve hagyta el a hazáját, mert félti az életét. Rendszeresen 2 hetente járok menekültáborba, és beszélgetek emberekkel. Kérdezem, miért jöttetek el? És mondják, hogy Afganisztánban ő egy takarító volt, vagy másik egy autószerelő volt, másik egy őr volt egy táborban, egy NATO táborban. Már ő ellenségnek, már most a Talibán őket keresi, és ha megtalálja, megöli őket. Beszélgettem egy iraki fiúval, egy muzulmán fiú. Mondom, te miért jöttél el? Hát mert az ISIS elfoglalta Moszult. Az első az volt, hogy bementek a katonai táborban, megnyitották a könyveket, kinyitották a kompjútert, fogták a népsorokat, és kimentek minden házhoz, és a katonákat összegyűjtötték, és kivégezték. És ő elmenekült. Még mielőtt hozzájuk is kivonultak volna. És valószínű, mi meg is kapja a verdékjogat. Képzeljük el azoknak a helyzetét, akik mondjuk Bangladesből, meg Burmából, Myanmarból menekültek el, hogy új hazát találjanak. Hajóra szállították őket, dívik az embercsempészet. Hatalmas vagyonokat akasztanak le. Szerintem a legjobban, most már nem is a prostitúcióval, a droggal kereskednek, hanem az emberkereskedelem hozza a legtöbb pénzt valószínűleg. 1000 eurókat szednek el emberektől, hogy áthozzák őket mondjuk Olaszországba. Minden esetre az a tény, hogy például ezek az emberek hajóra szálltak, és a Tájföldön akartak kikötni, és mondták nekik, hogy nem engedünk be titeket, elzavarták őket. Akkor mentek Malajziába, ott se engedték be őket. Akkor mentek, mi is van Malajziába? Indonéziába. Visszavontatták őket nemzetközi vizekre, meggyavították a motorjukat, adták nekik enni, inni, és útjára bocsájtották őket. Ausztrália mondta, ide ne is próbálkozzanak, ide soha nem fognak bejönni. Úgy most százak vannak, meg ezek hajókon, a nemzetközi vizeken, és nem tudják, hogy hova menjenek. Milyen szörnyű és kilátástalan lehet egy ilyen embernek az élete? Az ember társainkról van szó. Tudunk-e olyan szemmel nézni rájuk, hogy ők Krisztus lehetséges tanítványai? Ők Isten gyermekei, akiknek az evangéliumra van szükségük. És tudunk-e azokra az emberekre, akik kivetkőznek önmagukból és ilyen homoszexuális felvonuláson vesznek részt, úgy tekinteni, hogy ők is Isten gyermekei, emberek, bűnösök, mi is bűnösök vagyunk. Elítélőleg tekintünk-e rájuk, és azt mondjuk, hogy a pokol fajzatok. Vagy pedig azt mondjuk, hogy szeretünk benneteket Krisztus szeretetével, és amit csináltok, az nagyon rossz, és ennek a vége kárhozat lesz. De Krisztus szeret benneteket, és hív titeket magához, és ő ki tudja cserélni a bennetek levő dühöt, gonoszságot, rosszat, igazi szeretetre. Gyertek Krisztushoz! Nem hiszem, hogy a gyülekezeteink nagyon fel lennének készülve, de egy nagyon aranyos történetet hallottam egyszer. Mégpedig bejön a gyülekezetbe egy bőrruhás, ilyen-olyan frizurával, izmos, kitetovált, mindenhol ilyen, tudom mit, igen, azok, gyűrűk vannak még itt is, a fülében, mindenhol, na mindegy. És akkor bejön, és akkor mondjuk, ha így bejönne, és nézi, nincs hely, jön végig, nincs hely. És akkor azt csinált, ott mondjuk nem székek voltak, hanem padok, leült a padok elé. És egyszer csak felállt egy ilyen 80 év körüli presbiter bácsi botjával, és elindult előre. Hívők elkezdték hüledezni, na most mi lesz? Most mit fog? És a bácsi azt mondja, segíts fiam, leülök ide melléd, hogy ne legyél egyedül. Milyen a mi lelkünk? Nem az a kérdés, hogy ők milyenek. Az nem kérdés. Az a kérdés, hogy mi milyenek vagyunk. Krisztus bennünket hív arra, hogy őt képviseljük. Nem azt mondja, hogy na most ítéltek el, nem. Azt mondja Jézus, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Az irgalmas szívű ember, meg szevű ember az áldatik meg. Aki irgalmas, annak irgalmaznak. Húha! Isten velünk beszél először. Azt kell, hogy az ige először bennünk járjon át. Bennünket járjon át. Bennünk tegye meg az útját. Ne érjen bennünket készületlenül, hanem Isten azt akarja, hogy ami a sötétségben van, az jöjjön át az ő szeretett fiának a világosságába. Isten meg akarja érinteni ezeket az embereket. Most beszélgettem valakivel a reggelinél, elmondta, hogy bizony ő nem foglalkozott Istennel. Meg elhagyta Isten, meg minden, nem is elhagyta, nem foglalkozott meg, de belemerült a bűnökbe, és Isten mégis megfordította. Volt egyszer egy hajós kapitány, aki rabszolgakereskedő volt. És miután megtért, melyik éneket írta ő? És kiírta izé fölé, a hajója fölé, vagyis az irodájába fölé, hogy soha ne felejtsem el, hogy honnan jöttem ki. Mert könnyen elfelejtjük azt, hogy honnan jöttünk mi, és akkor arra gondolunk, hogy majd akkor mi már keresztények lettünk, mi már ítélkezhetünk. Mi már megmondhatjuk, hogy mi a tuti. De nem így van. Alázattal el kell ismerni, hogy mi is követünk el bűnt. Ugye a Máté evangéliumában, meg talán Lukácsban is, de Máté biztos, hogy benne van ugye a 18-ban, hogy a farizeus meg a vámos imája. Ugye? Én mindent megtettem, tizedet adtam, még a kaporból is, meg a mentából is, meg olyan múlva nem is kellett volna. Már most csak hátul megállt, látva, hogy a féltéglával veri ott a mellét, annyira büszke, és azt be sem mert menni, csak azt mondja, hogy légy irgalmas nekünk bűnösnek. Azt mondja, és na látjátok, ez sokkal inkább megigazulva ment haza, mint sem amaz. Tehát legyünk csak nagyon alázatosak az Úr előtt. Augustinus volt egy ilyen példázat, hogy az asszonyok kiterítették a ruháikat, nézték, hogy melyiké a fehérebb, melyiké a szebb. Szóval leesett a hó, és a hóhoz képest olyan szürke volt minden ruha. Jézus Krisztushoz képest mindannyian bűnösek vagyunk, bűnben élünk. És egy bűn, ugye, ha egy légy belesik a patikárius kenőcsébe, az egész megbűszödik. Egy bűnnel az egész törvényt le tudjuk rontani, úgyhogy ne büszkelkedjünk, ne legyünk farizeusok. Hanem mondjuk annak az embernek is, hogy igen, én is bűnös vagyok, de Krisztus hív bennünket arra, hogy vele éljünk. Gyertek! A misszió az, amiért a gyülekezet van. És nem úgy kellene lennie, mert sokszor úgy van a misszió, mintha mi benne lennénk egy várban, és Missziózni, gyorsan, lecsapjuk a csapóajtót, kirohanunk a várból, megmissziózunk az embereket, vissza a várba, be a csapóajtót, megúsztuk. Hú, ez nagy volt. Szóval sokszor úgy van, hogy gyülekezet, nekünk is el akarták a mi lelkészünket mozdítani. Jöttek, ez erdélyek voltak, ez nem tudom miért így volt, a gyülekezetben több család. És ja, jól megvolt a gyülekezet, aztán jöttünk ugye mi, és elkezdtünk missziózni, és a gyülekezet is elkezdett missziózni. És akkor szokták mondani, jaj, hát micsoda szeretet volt akkor, amikor még itt ebben meg ebben az utcában voltunk, hogy szerettük mi egymást, hát de jól megvoltunk mi, csak így együtt magunkban. Fú. De ez olyan, mint amikor emlékezzük vissza az egyiptomi ugorkákra. Jaj, meg azok a húsos lábosok, húsos fazekek. Jaj, de jó volt, gyerekek. Persze, arra nem emlékszik vissza, hogy törte a töreket, meg taposta, meg téglákat, vályogat vetett. Arra nem emlékszik, csak hogy milyen jó volt a fazék mellett. Hú, az csak a szépre emlékezem. Hát az azért szörnyű beárnyék, hogy az ember emlékező tehetségén. Tehát, és Amikor még elkezdtük visszajózni, hogy jöttek idegenek, meg jöttek cigányok, meg nem is tudom milyenek jöttek a gyülekezetbe, és azok az emberek elkezdtek félni, hogy most mi lesz? Megbojdul az egyensúly. Most ők lesznek többen. Meg mi lesz? És akkor próbálták a lelki pásztort elmozdítani. Aztán amikor látták, hogy nem megy, akkor ők mentek el. Egy olyan helyre, ahol azt hallgatták, hogy milyen szép, hogy itt vagyunk testvérek, és milyen jó, hogy együtt vagyunk. És örüljünk neki, de szeressük egymást. Gyerekek, a szív a legszebb kicsi. Ennél szebb szó, hogy szeretem. Nagy világon nincs. Na, ugye el is játsszuk. És aztán ne felejtkezzünk el arról, hogy a gyülekezet az a misszióért van nekünk. Missziós küldetés adott Jézus. És azt mondta, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyén és a földön, menjetek tehát és tegyetek tanítványán minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, és tanítván őket mindazoknak a megtartására, amiket én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok a minden világ végezetéig. Tehát van egy szendvics. Azt mondja Jézus, hogy nekem adatott minden hatalom, meg tudjuk, hogy rá lehet a tanítványokra, meg adott nekik hatalmat, meg azt mondja Jézus, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, de ez össze van fűzve azzal, hogy ti pedig menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek, verítsétek be őket, és tanítsátok mindannak a megtalálásait. Tehát akkor az Úr az ő ige hírnek a hirdetését követte jelekkel és csodákkal. Az evangélium előre ment. Érdekes módon akkor sem ismerték fel. Ugye azt mondja az Apcsel 1.8-ban, hogy tanulni lesznek Jeruzsálemben, Júdában, Szamáriában és az egész lakott földön. És azt gondolták, hogy na, akkor most Jeruzsálemben leszünk tanuk, és amíg Jeruzsálemben mindenki meg nem tér, addig mi csak itt lelencünk. Nem tudom, hogy ezt kimondták-e, de gyakorlatilag ez történt. Az apostolok mind ott voltak Jeruzsálemben, és megtért 3000 ember, megtért 5000 ember, meg Jeruzsálem gyülekezetről nagyon szépeket olvasunk, naponta együtt voltak templomban, és akkor miket is csináltak együtt. De aztán olvasunk ugye Istvánt, és jött az üldözés. És hopp, szétspriccelnek a tanítványok, és miről olvasunk? Fülöp lement Szamáriába. Mit mondott Jézus? Tanuljuk lesznek Jeruzsálemben, Szamáriában. Jé! Lehet, hogy az ember így élt, hogyha jönnek a nehéz körülmények, az üldözések, mint ahogy a tékozló fiú volt, és elkezdődik Szamáriába. Lementek az apostolok, rájuk szállt a Szentlélek, hogy nyelveken szóltak, ott minden, terjedt az evangélium megint. Hú, fantasztikus. Aztán Fülöp Szamáriából, úgy látszik, Fülöp nagyon értette az Urat. Engedelmeskedett. Azt mondta neki az Úr, hogy menj az elhagyottakhoz, értelme nem volt. Semmi értelme nem volt. Hát a Uram, ahol nincsenek, oda kell menni, ahol vannak, Uram, hát nem, majdnem meggyőzte az Urat, mi? És akkor, jó van, nem, engedelmeskedett. És kivel találkozott? Ugye ez az etióp kincstárokkal. És már tovább terjedt az evangélium. Akkor ott volt Péter. Ugye a 10. fejezetben a Cornélius. Hogy jött a lepedő. Uram, én aztán nem fogok. És még egyszer jött a lepedő. Aztán más, harmadszor is. És végül Péter megértette, és amikor jöttek Cornéliusnak a küldettei, akkor megint csak megértette, hogy megint valami határátlépés történt. Isten az evangéliumot tovább akarja adni. És akkor elment Cornélius házába, és hirdette. Megint leszállt a Szentlélek, megint nyelveken szóltak, megint látszott az, hogy Istennek a lelke van ilyen különleges módon ott kiáll. Ahogy elmesélte Péter, mint ránk is kezdetben. Az evangélium mindig átlépte a határokat. Amikor Ábrahámnak mondja, hogy megáldalak téged, áldott leszel, és átadottak meg azok, hogy téged átkod, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségek. És milyen érdekes, hogyha a zsidó nép úgy adakta, úgy nem is töltötte be úgy a küldetését, de tőlük származott Jézus, akivel megáldattak a föld minden nemzetségei. Isten igéje az mindig beteljesedik. Lehet nem úgy, ahogy mi gondoljuk, hogy mi képzeljük, de mindig végbe megy az Isten igéje, nem tér vissza hozzá üresen, hanem megcselekszik azt, amiért Isten elküldte. Isten igéje, ami élő és ható. No, tehát terjedt az evangélium, és aztán volt egy William Carey nevű ember, akitől egyszer megkérdezték, hogy hát mit csinálsz? Ő ilyen foltozó varga volt. Azt mondja, várom az Úr Jézust, és közben cipőket foltozok. És nem csak cipőket foltozott, hanem ő volt az újkori missziónak az elindítója. Aki azt mondta, hogy ott van, tudjuk, hogy a földnek, föld lakosságának a 80%-a az tengerpartokon él. Hogy William Carey elment Indiába, meg a tengerparti vidékeknek elkezdődött az evangelizációja. Talán nem tudjuk, de 40 évig két másik, akkor még fiatal emberrel, később már idős emberrel, ő dolgozott hűségesen, nem váltak el egymástól, milyen csodálatos, 40 évig együtt dolgoztak, és olyan dolgok is, hogy emberek megtértek, meg olyan dolgok is, hogy harcolt a csecsemők meggyilkolása ellen. Harcolt az özvegyek elégetése ellen. Ugyanis ott az volt a szokás, hogyha meghalt a férj, vele együtt elégették az özvegyét is. Nem jó szokás. És harcolt ellen, mint keresztény. És évtizedek, ugyanúgy, mint a Wilberforce harcolt a rabszolgaság ellen, egész életét rátette, és még megérte, hogy eltörölték hivatalosan a rabszolgaságot. No, tehát látjuk, hogy terjedt a kereszténység. Aztán jött a Kína belföldi misszió, hogy ne csak a tengerpartokon hallják Isten igényét, hanem Hudson Taylor. Menjünk a szárazföldre, menjünk be a közepébe, és ahogy Pál mondja, a zsidóknak zsidó, fogánynak pogány, ő is a kínainak kínai lett. Kínai ruhát, szopfot csinált, minden. Kérdezte egyszer egy ember, hogy egy kínai, hogy te, Hudson, hát a te apukád is hitt Istenbe? Na igen, hitt. Figyelj, hát miért nem jött el a te apukád az én apukámhoz? Az én apukám egész életében vágyta az igazságot, és senki nem mondta meg neki. Miért nem jött el a te apukád az én apukámhoz? Miért nem megyünk? Afganisztánba vitt az OM teherautókkal rizst és takarókat, és mondták a falubeliek, jaj, de jó, hogy jöttetek, itt a tél, de kár, hogy nem jöttetek tavaly. 200-an haltak meg, fagytak meg és haltak éhen a környékünkön. 200-an. Ez a 4-5 falu lakosságából 200-an. Amikor mi lekésünk, amikor mi nem veszük észre, hogy az világ szenved, és hogy világnak az evangéliumra van szüksége. És nem csak a szóra, hanem ahogy az üdvhadsereg mondja, hogy soup, soap, salvation. Leves, szappan, üdvösség. Egy ilyen holisztikus látásmód és holisztikus misszió. Mindenre szükség van, amit tudunk adni. Egy példa. Egy kisgyerek sétált ott a tengerparton, és valami nagyon érdekeset csinált. Arra ment egy ember. És nézi, hogy mit tesz ez a gyerek. Ugyanis a tengerparton, az apály dagály hatására apálykor nagyon sok tengeri csillag kint maradt a fövenyen. 10 000 szám. És ahogy az ember közelebb megy és látja, hogy mit csinál ez a gyerek, látja, hogy dobálja be a tengeri csillagokat. Meg fogja bedobja. Körülnéz, azt mondja, ezeknek annyi fiam, itt a nap, ez fél óra múlva ezek a tengeri csillagok mind megdöglenek. Hát mit számít az, hogy te itt dobálsz, hát 10 000-nyi van. Erre a fiú felvett egy tengeri csillagot, azt mondja, ide figyeljem, ennek számít, és bedobta a vízbe. Igaz, nem tudunk mindent megtenni. Nem tudunk a világ összes baján segíteni. Tény. De azt mondja az ige, hogy ami a kezetek ügyében van, azt tegyétek meg. Amire lehetőségünk van, nehezet mondok, abban felelősségünk is van. A tudás az mindig felelősség. És a lehetőség is mindig felelősség. Vesszük-e az impulzust Istentől? Vagy úgy csinálunk, mint Jónás? Uram, Ninive! És akkor megindulok Tarzis felé. De az Úrnak vannak eszközei. Ha kell, hal. Jónást várják a halban. Van egy ilyen vicc. Igen, tehát ami a kezünk ügyében van, azt meg kell tenni. És jönnek ezek a menekültek, valóban sok veszély van. Így van. Nem-e iszlám. Afrikai. Hát nem-e ebolás. Hát, hogy? Vagy nem-e, ezek férfiak. Mit csinálnak ezek a fehér nőkkel? Svédországban látunk ugye erre példákat. És igen, sok veszély van. De most mit csinálunk? Most azt mondjuk, hogy féljünk. Politikusok majd elrendezik, hogy mekkora kerítést csinálnak, hány kerítést csinálnak, de mi a mi feladatunk? Járunk be a táborba. És tudjátok, hát volt olyan, igaz, hogy szegény afgán fiatalok, amíg azt hitték, hogy mindenkit ott meg akarunk téríteni, megfenyegettek bennünket, hogy elvágják a torkunkat, hát akkor még nem volt ízis, akkor mentünk legközelebb is, nem féltünk. Lehet, hogy most már jobban meggondolnánk. De nem. Az átlagban, aki jön, az azért jön, mert szükségben van. És akkor már megint érvényes az a mondat, ami tényleg egy igei, hogy éheztem és innamodtatok, szomjaztam és innamodtatok. Ezek benne vannak Máté 25-ben, és így fogunk megítéltetni. Nem a nagy politikai trendeket kell nekünk vizsgálni, hanem most azt kell vizsgálni, hogy ez az ember, aki itt van, ez egy szükséges szenvedő ember. Vittünk nekik élelmet, vittünk nekik ruhát, még nagyon sok babakocsit, mert az afgán asszonyok, ők családdal jöttek, és ők szülték a gyerekeket. És szükségben voltak. Pénzt nem adtunk, nem is volt, meg amiket a családegyesítést, hogy vegyünk repülőt, ilyet nem tudunk csinálni. Ez nem a mi nagyságrendünk. De neked mire van szükség? Meghallgatunk. Mondd el. És beszélgetünk velük, és vigasztaljuk a szívüket, és tanítjuk őket magyarra, angolra, németre, én gitárra, meg játszunk a gyerekekkel, meg ha tudunk, bizonyságot teszünk az élő Úr Jézusról. Látják a tetteinket. Nemrégiben, ugye kell visszajönni Magyarországra, mindig lejelentkezni, mert itt vették le az új lenyomatot. Nem mondom meg, hogy a nevét, meg nem mondom meg, hogy milyen országba, de ő sokszor hallotta tőlünk a Bibliából, az evangéliumot hallotta már, és abban az országban elkerült, volt egy saját nyelvű biblia tanulmányozás. És azt mondta, hogy csak azért, mert mi barátságosak voltunk vele, na elmegy, kipróbálja. És ott megtért, és megkeresztelkedett. És legközelebb találkozott a mi önkéntesükkel, szintén külföldi, nem ismertem, azt mondja, hát mi történt veled? Ugye se volt egy nagyon csúnya bőrbetegsége. És azt mondja, elmondta neki a történetet, és mellékesen még Isten meg is gyógyított. Milyen csodálatos. Az élő Isten, aki életeket képes átformálni. És most nagyon röviden még az OM-ről, ahol dolgozom. Ez egy diák mozgalomként indul, és testvérek tudják, hogy indult el? Egy néni imádkozott. Mint a Mónika, Ágostonnak az anyukája. Nem egy évig, nem két évig. 3 év múlva találkozott egy diákkal, akinek tudott adni egy János evangéliumot. És amikor az elment egy Billy Graham evangelizációra és megtért, utána az a nén, annak a nénik az imádsága beteljesedett. Mert ő azért imádkozott, hogy a városában élő középiskolában a diákok térjenek meg. Ez a fiú megtért, és még abban az évben megtért abban az iskolában 200 diák. És így indult el egy mozgalom, egyetemen is együtt voltak, ez Amerikában volt, aztán átmentek Mexikóba, aztán keresztény rádióállomás lett, meg könyvesbolt, átjöttek Európába, nyári evangelizáció volt, Spanyolországba, Franciaországba, aztán jöttek Kelet-Európa, aztán jött az arab vidék, aztán rádióban, arab műsorok, aztán mentek le Indiába. Hát 2 hónap, míg Belgiumból, Szálventemből mondjuk valaki eljutott terkocsikkal, az adományokkal Indiába, ugye már romlandó állat ne vigyél, és akkor valaki, mikor mindig ima éjszaka volt, imádkoztak, azt mondja, hú, mennyi kék van itt a tengerre utalva a térképen, és vegyünk hajó. Hát imádkoztak, érte? 70-es években vettek egy hajót, aztán vettek még egyet, de közben Chile partjainál Zátonynak futott a Logosz, akkor Dulosz megvolt, aztán a Logosz 2, aztán most meg van egy negyedik hajó, amit úgy hívnak, hogy Logosz Hope. Tehát a Logosz Istennek az igéje, hope az pedig angolul remény. És reményt akarunk vinni a népeknek, a nemzeteknek. És egyetlen remény van. Magyarországnak egy reménye van, Európának egy reménysége van, az egész világnak egy reménysége van. Jézus Krisztus. És tudjátok testvérek, nagyon sokat tudnék mesélni a történetekről, hogy mik történtek. Fantasztikus, csodálatos dolgok. Volt, hogy 29 ezer ember lépett a fedélzetre egy nap. És bent világnak a legnagyobb úszó könyvesboltja, ott van a hajón, keresztény könyvek is vannak, volt olyan, hogy ugye főleg arab országokban felmennek a vallási rendőrség, leszelektálja a bibliákat, meg a vallási könyveket, de az, hogy több, mint ács, az nem vallási könyv. Ugye hát azt nem tudta szegény, hogy Jézus ács volt, hogy az Jézusról szól ez a könyv, azt megdalálsz. És hát ilyen könyv, volt olyan, hogy mit tudom én, az egyik országban nem lehetett, másik kikötő az ország határ mellett van, jöttek át és vitték a bibliákat. Arabok, muszlimok, vették, vitték. Volt olyan kínai, aki visszajött, és azt mondja, Bocsássatok meg, 10 évvel előtt ezt a Bibliát elloptam. Bocsássatok meg. És hát megtértem. Tényleg. És aztán gyülekezetek alakultak. És most én vagyok a lelki pásztoruk. Hát, tudod mit? Megbocsájtunk, hogy elloptad, legyen a tiéd. Meg még adunk könyveket. Tudjátok, az a magunkat hirdetni. Testvérek, az időm lejárt. De mindannyiunknak az ideje le fog járni. Egy ember Isten elé került. Nézd, Uram! A kezem tiszta. De sajnos üres. Mondja az Úr. Isten nem, azt mondja, hogy a férfiak, nők is persze, mindig tiszta kezeket emeljenek fel, és így imádkozzanak. De ez erre vonatkozik, hogy tiszták legyünk, imádkozzunk. De Isten munkát hagyott ránk. És tudjátok, az a csodálatos, hogy nem mi végezzük a munkát, hanem ő rajtunk keresztül. Isten lelke az, aki munkálkodik. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Testvérek, nem magunktól, nem a magunk erejéből, nem a magunk gondolatából, csak az Úr vezetése. Ha nem az Úr lelke vezet bennünket, akkor nem vagyunk Isten fiai. Ez az inverza, akik Isten lelke vezetünk Isten fiai. Gondoljuk át! Egy utolsó képpel szeretném befejezni. Egy kislány bemegy a templomba az anyukájával, nagy festett ólom üvegablakok, és egyszer csak meghúzogatja az anyukája kezét a kislány, hogy anyu, kik ezek ott az ablakban? Hát a szentek, kislányom. Kislány kicsit egyedül marad, talán arról a anyukájának megrángatja a szokáját, anyu, most már tudom, hogy kik azok a szentek. Na, kicsodák kislányom, akik engedik, hogy átragyogjon rajtuk a világosság. Így van. Tehát nekünk ez a feladatunk, hogy kapcsolatban legyünk Istennel, engedjük, mindig azt imádkozzuk, hogy mikor beszélünk, hogy Isten szóljon rajtunk keresztül, Isten hasson rajtunk keresztül ebbe a világba. Legyünk készségesek, legyünk készek, legyünk önmagunkat odaadók, legyünk magunkat keresztre feszítők, meghalni a világnak is, feltámadni a Krisztusnak, és hagyni, hogy ő munkálkodjon bennünk és általunk. Ezt a kívánságom minden kedves testvéremnek.